Endre Ildikó, a Magyar Szocialista Párt parlamenti frakció vezetője, az Inforádió arénájának vendége. Az Államreform Bizottságról beszélgettünk eddig, túlnyomó részt, még néhány kérdésem ide volna. Mennyire lesz ennek a bizottságnak a működése nyilvános? Annyira például, igen, mint mondjuk egy minisztérium működése nyilvános, előterjesztési anyagok, előkészítő anyagok hozzáférhetők lesznek?
Hát nézze, mivel ez egy kormányszerv, ugyanazok a nyilvánossági szabályok vonatkoznak rá, mint a kormányszervekre. A kormányszerveknél se az a helyzet, hogy a nulladik piszkozat, amit még egy kockás papírra, jó, ez rossz példa, mert már nem tollal, hanem számítógéppel vett valaki, az föltétlenül nyilvános, egyszerűen azért, mert felesleges félkész tervekkel rossz információt adni, de a döntés közeli dokumentumok, ugyanúgy, mint a tárcánál, természetesen nyilvánosak, sőt, hadd tegyem hozzá, hogy a nyilvánosság hivatali szabályaitól egyébként teljesen függetlenül a reformok kidolgozását én még sokkal inkább, ha úgy tetszik, társadalmi ügynek érzem, amit nem lehet 50, sőt 500 vita nélkül megúszni. Ezek nyilván jó gyorsan lefolytatandó viták, mert szétszedni is van időben a teendőket, de hát ehhez mindenki kell, ehhez mindenkinek a véleménye kell.
Ez a bizottság, a Daskovics Tibor féle bizottság most például milyen dokumentum alapján dolgozik? Szabtak-e valamilyen feladatot neki, akár a frakció, még nem ülésezik a parlament a klasszikus értelmében, akár a miniszterelnök?
Nem dokumentum formájában szabtunk feladatot, bár nyilván, mint minden kormányzati szervnek lesz egy úgynevezett statútum, ami leírja a munkaköröket, ez az, ami a hallgatót is, meg engem is kevésbé érdekel. De természetesen megszabtuk azt a feladatot, hogy milyen sorrendben, mely reformokban mit várunk tőlük. Hadd mondjak példát, ami nem olyan általános. A közigazgatási reform keretében mindenki tudja, hogy az önkormányzati rendszer észszerűsítése az egyik legfontosabb feladat. Mondjuk annak a kidolgozása, hogy milyen funkciókat kell, lehet közösen ellátni az önkormányzatoknak, és mi az, aminek, és milyen lélekszám esetén kell külön-külön intézményeket és hatóságokat fenntartani. Nyilvánvalóan a Reformbizottságnak egyik első feladata, hogy a már eddig elkészült, mert sok mindent megírtunk, megcsináltunk, elkészült koncepciók alapján két papírcsomag javaslatot tárjon elénk, hogy ebben választani lehessen. Az egyik, rá lehet egy nagy óbetűt írni, az optimista verzió, kétharmados törvény esetén, de hát akkor nekik részletesen le kell írni, hogy ehhez mihez kell hozzányúlni. A másik, írjunk rá egy P betűt, hogy pessimista verzió, hogyha nincs kétharmad, akkor milyen ösztönző erőkkel, finanszírozással, ezzel, azzal lehet mégiscsak egy értelmesebb összefogást, egy jobb intézményi szolgáltatást elérni. De hát ugyanilyen feladataik vannak, megjelölve a területet, például abban, hogy hogyan lehet a szociális ellátásokat és a munkaügyi kasszát valahogy összereszteni, hogy egy családon lehessen segíteni, és ne külön a papán, aki munkahelyért kopog, a mamán, aki a gyerekneveléshez akar segítséget, és a gyereken, akinek meg ösztöndét kellene adni. Tehát van jó néhány, 7-8-9 olyan szakterület, ahol adott feladatokat kap ez a tanács, hogy hozza össze a koncepciókat, a koncepciók megáldása esetén meg gondoskodjék a végrehajtástól.
Ez egy ciklusra szóló feladat? Tehát a végén kell majd látni, hogy mit csináltak, vagy van ütemezés, amit ebben az évben,
van,
következő
évben? Van. Természetesen van ütemezés, azért az úgy nem megy, hogy van egy testület, és majd 4 év múlva jelentkezik, hogy most mit sikerült találnia.
De ezek hosszú folyamatok, ez egyik évről a másikra.
Azt azért nem mondanám, hogy havi munkatervük van, vagy hogy olyan órarendet csinálnak naponta, mint az iskolában. De például az egészségügyben világosan látszik, még a kormányprogramban is szerepel egy olyan fajta ütemezés, hogy 2007 végéig valódi biztosítású rendszerűvé kell átalakítani a mai biztosítást, vagyis el kell készíteni nyilván alapvetően a szaktárca segítségével és bázisán, de mások bevonásával is, hogy milyen biztosítási csomagok vannak, hogy azért a TB-ért, társadalombiztosításért, amit mi fizetünk, illetve a munkaadó fizet utánunk, illetve az állam fizet a nyugdíjak és a munkanélküli után, egész pontosan mely betegségekre milyen ellátás várható. Mi az, ami annak is jár, aki nem biztosított, és mi az, ami azon felül jár. Ez egy iszonyatos munka, mondják nekem az egészségügyi szakemberek, de ennek mondjuk 2007 közepére körülbelül el kell készülni ahhoz, hogy 2007 végére egy valódi biztosítási rendszer legyen.
Egy vagy több biztosítós?
2007 végén el lehet dönteni, hogy melyik a célszerű, hogy egy valódi biztosításban versengenek is a biztosítók, vagy egy csinálja, de ugyanilyen biztosítási alapon döntési helyzetbe akarunk jutni addigra. Mindkét modell mellett vannak érvek. Vagy ugyanígy nekik kell, de azt már 2007 elejéig garantálni, hogy milyen módon alakítható ki egy olyan elektronikus nyilvántartás, ahol én is tudom, hogy befizették-e utánam a TB-t, már legalábbis a munkaadó, és az orvos is tudja, hogy állunk az én társadalombiztosítási járulékommal, hogy rendben vagyok-e, vagy számlázni kell nekem, vagy a disznó munkaadónak, bocsánat, akkor disznó, ha ő nem fizette be törvénytelenül azt, ami történt. Hát ezek azért mondjuk legalább mondjuk fél éves ütemezéssel bíró tervek, mert különben 4 év alatt se jutunk sehova.
Van egy harmadik bizottság is, amiről a mai tájékoztatón, úgy emlékszem, úgy tudom, mert nem voltam ott, hogy kevesebb szó esett, ezt fog csinálni.
Igen, ez egy harmadik szervezet, és azért örülök, hogy beszélhetek róla, bár nekem politikusként ez iránt kell a legkevesebb érdeklődést vagy figyelmet táplálnom. Ez nem csinál mást, mint a kormány és a tárcák számára a háttérszolgáltatásokat végzi, de együtt. Eddig minden minisztériumnak külön könyvelési részlege volt, külön képzési részlege, külön utaztatási, vagy mit tudom én, vagy beszerzési részlege. Úgy tudunk létszámcsökkentést elérni, hogyha ezt egy központból értelemszerűen kevesebb ember, mint
olyan, mint egy könyvelési kiszervezés, amit a cégek már emberemlékezet óta csinálnak.
De nem különféle helyekre való kiszervezés, ez az óriási különbség, tehát hogy egy kevesebb ember lássa el minden tárcának a szükségletét. Ez tehát nem politikai feladat, annyiban mégis van politikai jelentősége, hogy csak így tudjuk azt elérni, hogy a minimumokban foglalkoztatottak száma 20%-kal csökken, még az idén, tehát mint egy azonnal, és kb. 10 000 emberrel kevesebb fog dolgozni a központi közigazgatásban. Ebben ma a háttérintézményeket beleértem. Az előbb azt mondtam, hogy a beszerzést is központosítjuk. Őszintén remélem, hogy ennek a részlegnek lesz a legkevesebb dolga. Már most a minisztériumok 700 darabos gépjárműparkját a felére akarjuk csökkenteni, és ez nem az az időszak, amikor a tárcáknak nagyon sok mindent lehetne vásárolni.
Azon gondolkoztak már, hogy mit csinálnak azzal, nyilván nem önöknek személy szerint, de mit kell csinálni azzal a 10 000 emberrel, aki egy speciális államigazgatási tudással kimegy a piacra, ahol az semmit se ér? Vagy nem sokat ér?
Ez egy keserves dolog. Ráadásul annak ellenére, hogy olyan sokat szoktuk szidni a magyar állam, annyiban joggal, hogy túlméretezett, túl kövér, nem tudjuk eltartani, talán túl bürokratikus is, talán néha kafkai is, ma abban az értelemben, hogy mint Kafka kastélyában nem tudja az állampolgár, melyik ajtón lehet bejutni. De azt is hozzá kell tenni, hogy ugyanakkor ez nem az igazgatásban dolgozó szakemberek bűne volt. Magyarországon kiváló közigazgatási szakemberek vannak.
Hát ezért ezzel a 10 000-rel? Különösen szomorúak, hogy velük ezt történetesen dolgoznak.
Mi lesz ezzel a 10 000-rel? Egy részük nyilván a nyugdíjazással mondjuk talál magának megélhetést. Azért azt is be kell vallani, hogy sehol annyi nyugdíj mellett magas fizetéssel foglalkoztatott ember nem dolgozott, mint a minisztériumokban és az államigazgatásban, amiben nem az a baj, hogy valaki ne dolgozhasson addig, ameddig munkaereje van, és pláne hát ilyenkorban már tapasztalt is valaki, de az azért nincs rendjén a magyar foglalkoztatási rendszerben, hogy amint betöltötte az X évet valaki, egy minisztérium főosztályvezető, elmegy nyugdíjba, de főosztályvezető marad továbbra is, már járulékot se kell annyit fizetni utána, és így tovább, és így tovább. Önmagában a létszámcsökkentés egy része ennek a szisztémának a felszámolásával megoldható, de nem akarok hazudni. Nem arról van szó, hogy 10 000 nyugdíjas dolgozik, és akkor itt nincsen semmi gond. Hát már ha ez nem volna amúgy is egyéni gond. Arra lehet számítani, hogy ezek az államigazgatási szakemberek az uniós csatlakozás óta szereztek egy plusz szakértelmet. Mindenkinek meg kellett itt tanulni, minden tárgyal számál az uniós szabályokat.
Igen, de bocsásom, hogy munkaügyi szakemberek azt mondják, hogy nagyon sok mindent megtanultak, de például nyelvet nem.
Ez éppen elég probléma persze, de az az újfajta uniós szakismeret, az azért azt hiszem, hogy biztos nem mindenkinek gond nélkül, de a piacon is segít elhelyezkedni. Ma már egy középvállalkozás is foglalkoztat pályázatírói szakembereket alkalmilag vagy állandóan, akik az uniós viszonyokat ismeri, tehát benne, hogy nem azonnal, nem rögtön, nem fájdalom nélkül, de pontosan azért itt diplomásokkal, uniós szakismerettel is rendelkező diplomásokról van szó, hogy nekik lesz helyük a piacon.
Lendvai Ildikó, a Magyar Szocialista Párt parlamenti frakció vezetője, az Aréna vendégem. Hírek utána innen folytatjuk.